Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nem fél a Trump kormányzattól, és továbbra is fel fogja emelni szavát a háború ellen. Jelentette ki 14. Leó pápa az őt kísérő újságíróknak az afrikai körútja első állomására, Algériába tartó repülőgépen. Donald Trump amerikai elnök európai idő szerint vasárnap este közösségi oldalán a bűnözéssel szemben gyengének, a külpolitika terén rossznak nevezte 14. Leót. Azt írta, hogy nélküle meg se választották volna pápának. 14. Leó pápát a nemzetközi sajtó képviselői Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték. A Vatikán News hírportál beszámolója szerint Leó pápa úgy válaszolt: nem politikusként tekintek a szerepemre, nem vagyok politikus, nem akarok vitába szállni vele. Nem hiszem, hogy az evangélium üzenetével vissza kell élni, ahogyan egyesek teszik. Én továbbra is erősen hallatom szavam a háború ellen, a békét igyekezve előmozdítani, a párbeszédet és az államok közötti multilaterális kapcsolatokat, megoldást keresve a problémákra. Sulyog Tamás köztársasági elnök a lehető leggyorsabban hívja össze az új parlament alakuló ülését. Ne várjon május 12-ig, hanem akár már május 5-ére, vagy ha korábban lesz jogerős a választás eredménye, akkor korábbra. Szólította fel a választáson győztes Tisza párt elnöke az államfőt hétfőn Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján. Magyar Péter azt mondta: azt várják el, hogy az átadás-átvétel folyamata a lehető legrövidebb legyen. Magyarország és a magyar emberek történelmet írtak, a Tisza párt óriási felhatalmazást kapott, ami óriási felelősséget jelent, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, pártja egy sorsdöntő választáson meggyőző fölényes győzelmet aratott, erős kétharmados felhatalmazást kapott a magyar emberektől, elmondta. Jelen állás szerint a 199 fős magyar országgyűlésben 138 képviselője lesz a Tiszának, de majd csak szombaton fogják megszámolni a külképviseleten leadott, illetve az átjelentkezéssel szavazók közel 400 ezer szavazatát. Arra számítanak, hogy még mintegy 3-4 helyen fordulni fog az eredmény a Tisza javára, és akár 141-142 képviselője is lehet a pártnak az országgyűlésben. Változni fog a kormányzati struktúra. A Fidesznél csúcsminisztériumok voltak, a Tisza kormányban szakminisztériumok lesznek, mondta Magyar Péter Budapesten nemzetközi sajtótájékoztatóján, közölte. Lesz külön egészségügyi miniszter, oktatási miniszter, környezetvédelmi miniszter és vidékfejlesztési miniszter is. Egy tiszta pénzügyminisztérium lesz, tehát a gazdasági ügyeket kiveszik a pénzügyminisztérium alól, és együtt lesz a kül- és a belgazdaság. Lesz egy külön miniszterelnökség, a titkosszolgálatok visszakerülnek oda, ahol voltak, a belügyminisztériumhoz visszakerül az alkotmányvédelmi hivatal, a külügyminisztériumhoz az információs hivatal, sorolta Magyar Péter a Tisza párt elnöke. 23 egyéni választókerületben kisebb az első két jelölt közötti különbség, mint a megszámlálandó szavazatok lehetséges minimuma, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A Nemzeti Választási Iroda a www.választás.hu oldalon közzétette, mind a 106 egyéni választókerület esetében a megszámlálandó szavazatok lehetséges maximumát a külképviseleti szavazatok és átjelentkezettek szavazatainak megszámlálására kijelölt szavazókörökben. Eszerint az utazó szavazatokra váró 106 szavazókörbe összesen legfeljebb 381.409 szavazatot várnak. Ez a szavazókörben leadott, a külképviseleti névjegyzékben lévők szavazataiból és az átjelentkezett választópolgárok szavazataiból áll. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az ország északkeleti harmadában vékonyabb lehet a felhőzet. A Dunántúlon kevés helyen, főként a délnyugati tájakon zápor előfordulhat. A szélveszét erejéből, de a keleti esszelet helyenként még kísérhetik élénk, a Bakonyban akár erős széllökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között várható. Legfeljebb a kevésbé felhős északkeleti tájakon lehet ennél pár fokkal hidegebb. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 15 és 21 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Német Tamás és a technikus Nátrán István nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsor kínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Megértés hullámhoz szent című élő műsorunk, melyben ez alkalommal Szabó József atya fogadja hívásaikat. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Jules Verne a Dunai hajós című regényének 12. részét Koncz Gábor előadásában hallják. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Lóci Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnökét hallják a Reményről. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk, melyben először József Attila Tavasz van gyönyörű című versét hallják, majd pedig Mezőkövesden a húsvéti programok közül a Gépmúzeumba megyünk, ezután a Mészborral ismerkedünk, és végül Kovács István Ausztráliából hazaköltözött Mezőkövesdivel beszélgetünk. Most őt hallják.
Hát megmondom őszintén, hogy jóformán semmit sem értettem azokból a óriási rajzokból, mert minden autónak minden egyes része teljes mértékben van. 6 méter hosszú izén asztalon, 2 méter szélességű asztalon dolgoztunk. És ott annyi vonal volt, hogy egyszerűen lehetettem volt megismerni valamit is belőle, hogy mit nézek. És úgy magamban gondoltam, mondom, Jézus Mária, mondom, ha én ezt megtanulom valamikor is, mondom, az csoda lesz.
Kisújszálláson ugyanebben az órában Leltár című összeállításunkat hallják, melyben elsőként irodalmi műsorunkban József Attila költészetének ismertetését folytatja dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követi a Jancsi és Juliska című mese, majd pedig Lóci Tamás atya, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisa, az Egri hittudományi főiskola teológia tanára, húsvét második vasárnapjáról elmélkedik. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, majd Közélet című műsorunkkal jelentkezünk. Az adásban szó lesz arról, hogy az Egri Nagyegedhegyi Szent Kereszt Kápolnáért Egyesület és a Dobó István Vármúzeum együttműködési megállapodást kötött, valamint beszélgetést hallanak az Isten irgalmasság ünnepéről. Ajánlunkban Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallják.
Miben nyilvánul ki Isten mindenhatósága? Az irgalmasságában. Tehát abban, hogy az Isten irgalmas. Úgyhogy ez nem csupán egy az ő attribútumai, a tőle elválaszthatatlan tulajdonságai közül, hanem az irgalmasság az mint egy a legkifejezőbb. Az irgalmasság, a szabad mondani, ami emberi értelmünk számára az ő tulajdonságainak az összefoglalása.
23 órakor híreket mondunk, ezt követően a Vatikáni rádióadását sugározzuk. Ezután kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánok Önöknek, Berec Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztus feltámadt, alleluja! Valóban föltámadott az Úr, alleluja! Ezzel a húsvéti, ősi húsvéti köszöntéssel szeretném köszönteni a kedves rádióhallgatókat. A húsvét nyolcadának már vége van, most a húsvét köznapjait éljük, azonban most is a szentírási olvasmányok, az énekek mind arról szólnak, hogy jó Jézus feltámad, és hogy alleluját zengünk, halleluját jákve, dicsérjük, magasztaljuk az Istent, ami imai számunkra egyfajta feladat is. Tudjunk örülni az Istennek. A nagybőjti időszakban az a lelki feladatunk, hogy amit Jézus mond, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Tartsunk bűnbánatot, bőtöljünk, mondjunk le dolgokról, amik az Istentől eltávolítanak. Éljünk egyszerűbben, sok minden, ami zajt kerít, körünkben azokat kapcsoljuk le, a kapcsolatainkat rendezzük. Tulajdonképpen egy bűnbánat, életrendezés, szentgyónás, ez a nagybőjtnek a feladata, persze mind annak a fényében, hogy ami közelebb visz az Istenhez, és ő a fő, nem csak egyszerű életrendezés, az is fontos, hanem az Istenhez közelebb kerülni. Ez a nagybőjtnek a lelki feladata. Azonban talán ritkán mondjuk ki, de a húsvétnek is van lelki feladata. Nem csak az önmagában, hogy most már úgy lehet enni, inni, meg igazából nem kell semmiről sem lemondani, hanem megtanulni, örülni, befogadni Krisztusnak a szeretetét és örömét. A Szent Ignáci lelki gyakorlat, ami hát 30 napos, 4 hetes, a negyedik hét már erről szól, hogy találkozása feltámadt Jézussal, és befogadni a feltámadt Jézusnak az örömét. Talán sok embernek sokkal könnyebb szomorkodni, bűnbánatot tartani, ebben a szomorúságban élni, mint örülni, megtanulni örülni. És persze ez nem az a felszínes öröm, mintha azt mondanák, hogy nincsen semmi baj, nincs semmi betegség, minden rendben van, nem erről van szó. Ez egy sokkal mélyebb öröm, amit evangéliumi örömnek nevezünk, vagy az Úrban való öröm. Az Úrban való öröm legyen a ti erősségtek, hogy Nehemiás próféta könyvében olvassuk, vagy örüljetek az Úrban szüntelenül, újra csak azt mondom, örüljetek, amit Szent Pál apostol ír a Filippiekhez írt levélben. Tehát az öröm az nem csak egy spontán érzés, hanem a lelkéletben az Úrban való öröm, is hangsúlyozom, hogy az Úrban való öröm az egy lelki feladat, ami nem megy persze parancsóra, nem lehet csak úgy csettintésre örülni, de mindenképpen egy komoly benső munkát, imádságot, lelkéletet, életrendezést is, úgy újra áttekinteni a gondolataimat, motivációmat is, tehát munkát jelent, de megtanulni, örülni Jézus Krisztusnak, a feltámadottnak. És ezért ebben az időszakban ez a lelki feladat. Most ezt szeretném úgy nagyjából körbejárni, persze mindig az idő ehhez szűkös, hogy mik tudok ebben segíteni bennünket. Vagy azt is sokszor talán látom, hogy megfigyelhető, hogy ott van a nagybőjt, ott a nagy hét, nagy csütörtök, nagy péntek, ott a kereszthódolat, a szomorúság, a fekete szén, ami a hívek is sokszor idősebbek költöznek fekete ruhába, és utána nagy szombaton akkor már Krisztus feltámad, de mintha a hangulat nem változna. Vagyis, hogy át tudok-e lépni a szomorúságból, mert ott mi jobban át tudom élni, hogy szenvedek, bajok vannak, és a szenvedő Jézussal könnyebben tudok azonosulni. Vagy a fájdalmas szűzenyát azt érzem, hogy közelebb van hozzám, mert ő, aki fájdalmakat hordoz, meg tudja érteni azt, hogy mi van bennem. Egy ilyen anya, aki ennyit szenved, tudja, hogy én is, mint anya vagy apa, vagy bármilyen életállapotban van is valaki, hogy mennyit szenvedek. Itt valaki együtt érez velem. De talán sokszor nehéz mit kezdeni azzal a személlyel, azzal az Istennel, aki örül. Persze Jézusnak könnyű feltámadt, megjelent a szűzanyának is, meg másnak, ők örülnek, de én nem gyógyultam meg. A gyermekem is ilyen beteg, a férjem, a feleségem, valaki munkanélküli, akkor minek örüljek? Vagyis nem ilyen egyszerű kihívások ezek az Úrban való öröm, mert ott van párhuzamosan a valóság, ahol vannak bajok és problémák. Az persze már egy külön fejezet, amikor valaki igazából, ha kell, ha nem szomorú, tehát gyakorlatilag a körülményektől nem függ, hanem az egész gondolkodásmódja, érzésvilágára negatívra van beállítva, és persze nagy ennek a skálája, minden embernek más. Én amikor így beszélek, általánosságban beszélek, és ez kicsit olyan, mint egy lelki gyakorlat, ahol vannak gondolatok, és mindenki a saját életére alkalmazza, hogy bennem ez hogy van, mennyi a szomorúság, miért szomorkodom, miért örülök, amikor örültem, minek örültem, meddig tartott, meddig engedtem, miért lett vége. Azért, mert valami baj történt, vagy azért, mi nem történt baj, de már rá készültem, hogy majd, ha valamikor baj lesz, akkor már a hangulatom ott legyen. Ezeket a kérdéseket érdekes feltenni, időnként azért kellemetlenek tudnak lenni, de sokat tudnak segíteni. Tegnap ünnepeltük az Isten irgalmasság vasárnapját, és az olvasmány az apostolok cselekedeteiből volt. Második fejezet 42-től 47. versig. És ez arról szól, hogy a hívek Jeruzsálemben kitartottak az apostolok tanításában, a közösségben, a kenyértörésben és az imádságban. Vagyis egy szentségi, szeretett közösséget ír le az apostolok cselekedetei. Mindent megosztottak egymás között, amik voltak árát, szétosztották, odaadták a szegényeknek, vagyis gondoskodtak másokról is. Minden nap összegyűltek a templomban egy szívvel, egy lélekkel. Szó van a kenyértörésről, akkor még úgy nevezték most már szentmisének mondjuk, az eukarisztiának. Örömmel is tiszta szívvel vették magukhoz az ételt, de én most az utolsó két mondatot szeretném kihangsúlyozni. Az egyik, dicsőítették Istent, és az egész nép szerette őket. Az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Hát itt szeretném most kicsit lehorkonyozni ennél a két mondatnál. Egyik maga ennek a közösségnek az első, amikor a pünkösd után alakulnak az első kis közösségek, keresztény közösségek, akkor itt a hívek megérték a szeretetet, megérték azt, hogy tudnak adni a szegényebbeknek, és dicsőítették az Istent. És ez egyfajta dicsőítés, az ima forma, de ez mindenképpen jár egyfajta lelkesedéssel, örömmel, és ezt többen végzik, többen imádkoznak így, az gyakorlatilag úgymond ragályos, vagyis a másik embert is erősíti. Tehát gyakorlatilag a dicsőítés, az öröm a közösségben fokozódik, amikor látjuk azt, hogy közösen ugyanazt gondoljuk, azért imádkozunk, ugyanazt az Isten dicsérjük, és hogy szeretetben együtt vagyunk. És ez az a közösségnek kvázi az alaphangulata, az alap lelkülete, az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Miért tartom ezt fontosnak, ezt a mondatot? Tegnapi szó volt az Isten irgalmasságáról, és hát nagyon szép, akár könyvek, elmékedések vannak róla, nem beszélve nekem, nagyon szeretem Faustina nővér naplóját, az üzeneteket, és nagyon mély üzenetek vannak benne. De más művek, és hát persze az alapmű a Szentírás, az Ószövetségben, az Új Szövetségben, ahogyan Jézus beszél az irgalmas atyáról, a tékozdó fiú történet, az irgalmas szamaritános, de Jézus mindent tette, gyógyítás, ördögőzés, a kenyérszaporítás, megesett rajtuk a szíve, tehát az egész Szentírás az Isten irgalmas szeretetéről szól. És már a Szentírásban láthatjuk azt, hogy papírforma szerint, ezt persze a sportban használjuk, papírforma szerint, ha az Isten ennyire jó és ennyire szeret, akkor az emberek ezt befogadják, és tulajdonképpen boldogan élnek, megtérnek, és igazából hálás szívvel tekintenek az Isten, és minden ember kivétel nélkül dicsőíti az Isten. Hát ez a papírforma, és valóban sokan megérték így a Jézussal való találkozást, de sokan nem tudták befogadni az ő irgalmas szeretetét. És most ugrunk 2000 évet, és gyakorlatilag az Istennek a jósága, a szeretete az nem változott. Eleve nem is tud változni, hiszen az Isten örök, benne nincsen növekedés, nincs változás. Isten a szeretet. amit második János pápa ír, hogy az Istennek a szeretete itt a földön felénk emberek felé az irgalmasság formájában nyilvánul meg. És hogy az Isten nem változik, ő azóta is a szeretet, öröktől fogva az, és örökké az is marad. Azonban, hogy az emberek hogyan hisznek benne, vagy hogyan fogadják be, ott már viszont nagy változások vannak. És persze a világban is látunk tendenciákat, sok mindent látunk, de azért érdemes mindenképpen magunkon kezdeni, hogy én mit fogadok be az Istennek a szeretetéből. Persze nem olyan egyszerű kérdés az, mert sokszor nem tudok mihez viszonyítani. Hát mit fogadok be? Hát mit tudom én, mit fogadok be? Hát itt tényleg, ha az Isten szeretni, akkor szeressen. Vagy valaki sokkal gyakorlatiasabb formában fogalmazza meg, itt vagyok már, mennyit imádkoztam, hogy akár, hogy essen az eső, hogy jobb termés legyen, hogy valaki gyógyuljon meg, hogy mit tudom én, a férjem legyen már végre normális, vagy valaki térjen meg, vagy a fiam, vagy legyen már munkahelye, vagy nősüljön meg. Tehát vannak ilyen alapvető és abszolút jogos, meg fontos kérések, és hogy ezek nem történnek, meg nincs változás, akkor az Isten hol van? Akkor miért mondjuk, hogy ő a szeretet, amikor nem csinál semmit? Nem lehet benne bízni. Pedig nem is olyan nagy dolgot kértem, nem is valamilyen vagyon, hanem ilyen alapvető dolgokat. És az ember úgy éli meg, hogy hát itt nincs mit befogadni, kértem én, mert be is fogadtam volna, de hát az Isten nem adta meg, innentől kezdve ez már csak szöveg, és igazából nekem ez nem jelent semmi, azért elimádkozgatok, hát ha az Isten meggondolja magát, de hát úgy tűnik, hogy sokra nem megyek vele. Sok ilyen emberi tapasztalat van, és ez mindig fűzünk egyfajta magyarázatot, ez a mi házi teológiánk, és hát vagy igaz, vagy nem, de mindenképpen próbáljuk megmagyarázni, hogy valami miért történik, vagy valami miért nem történik. Hát most itt megállok egy pillanatra, és gyakorlatilag az alapvető kérdés, és mindenki a saját életére gondoljon, az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Én hogy vagyok a befogadással, vagy hagyom-e, hogy az Isten megmentsen engem, akár úgy mondjuk direkt módon, vagy akár úgy, hogy embereken keresztül. És még ezen gondolkodunk, hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a húsvét örömérő elmélkedünk, és az alapvető magatartás nem is az, hogy én mit teszek, hanem mit fogadok be Jézusból, aki feltámadott. Hogyan tudom befogadni az ő örömét, és ez a szentírási mondat, az apostolok cselekedete, második fejezet 47. verse, az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Azt gondolnák, hogy emberek szeretik meg, vágyakoznak arra, hogy megmentsék őket, azonban a gyakorlatban sokszor ez nem így van. Többször említettem már, talán furcsán tűnik, hogy ezt idehozom, csak olyan emberi síkon is, a alkoholisták 12 pontja, a szenvedélybetegek 12 pontjának az első pontja, hogy valaki elismeri, hogy beteg vagyok, ez a függőség, ez a szenvedélybetegség ott van, mint betegség, és a saját erőmből nem tudok ebből kijönni, a saját erőm kevés ahhoz, hogy ebből meggyógyuljak. Ez az első, maga a betegség ténye, meg a saját erőmnek a tehetetlensége. Azt hiszem, hogy nagyon sok embert meg lehetne menteni, aki szenvedélybeteg. De ha valaki ezt nem ismeri el, ide nem jut el előbb-utóbb, gyakorlatilag nem lehet. És a második pont már az Istenre vonatkozik, hogy hiszem, hogy van Isten, és ez az Isten meg tud engem szabadítani ettől a súlyos, förtelmes betegségtől, és vissza tudja nekem adni a szabadságot. Utána persze még van 10 pont, de ez a kettő most a legfontosabb a témánk szempontjából, és megint visszacsöng refrénszerűen ez a mondat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. És ilyen szinten is, hogy hányan hagyják, vagy nem hagyják magukat, hogy megmentsék őket. Olyan rossz azt látni, amikor van valamilyen szenvedélybeteg a családban, és hogy lehetne segíteni, és próbálják mondani neki, hogy fogadj már el segítséget. Persze sokszor ezek az emberek azt mondják, hogy nem, majd én a saját erőmből, majd én kijövök, hagyjatok békét meg, nekem nincs is semmi bajom, veletek van a baj, ti vagytok az utálatosak, nagyon sok minden elhangzik, de sokszor így hárítva, nekem nincs is semmi bajom, de ha lenne is, a saját erőmből kijövök. Ez az ember nem hagyja, hogy megmentsék őt. És persze Isten nem csak ilyen direkt módon ment ki valakit, hanem sokszor embereken keresztül. A sok-sok szakember, és bármilyen szakmát nézünk is, azok mind-mind az Istennek az ajándékai, és az Isten szeretetének tudnak lenni az eszközei, bármilyen szakember is az. És akik tudnak segíteni, de az első, akik hagyták, hogy megmentsék őket. De azt is látom, és talán orvosok tudnák ezt elmondani, hogy valaki például beteg, nem megy el orvoshoz, majd mit foglalkozok én vele, nem érek én rá, meg nincs is semmi bajom, és talán, hogyha előbb megy, és akkor sokkal könnyebben meg lehetett volna menteni, de nem adták meg az esélyt, hogy megmentsék őket. Lehetne ezt ilyen pszichológia, akár pszichiátriai szinten, és a szakemberek ezt majd látják, hogy ez valóban így van-e, vagy aki volt, hogy valaki esetleg elkezd egy terápiát, de utána, ahol felelősséget kell vállalni, ott már inkább nem akarja, és nem hagyja, hogy megmentsék őt. Inkább megmagyarázza, ott hagyja, vagy el sem megy, nekem nincs is semmi bajom, ti vagytok a bolondok, én nem megyek ilyen szakemberhez, és nem hagyja, hogy megmentsék őt. De sokszor akár hétköznapi dolgokban, vagy hétköznapi szinten is elég gyakori, hogy valaki lehetne segíteni, vagy ha időbe szól, ha őszinte, ha megmondja, hogy adekvát módon segítséget kér, akkor meg lehetne menteni. Ha hagynák, hogy megmentsék őt, meg lehetne menteni, legyen ez bármilyen természetű dolog, és ha nem hagyja, onnantól kezdve sok baj lehet az életében, attól függ, hogy milyen jellegű ez a probléma, de sokszor nem csak az a baj, hogy valaki most akkor tönkre megy, vagy szenved, hanem ennek az embernek azért vannak szeretei, vannak családja, és az egész család szenved is tehetetlen, hogy lehetne rajta segíteni, ez meg olyan gőgös, meg annyira fél, meg védekezik, meg hárít, hogy egyszerűen nem fogadja el a segítséget, pedig lehetne segíteni. Ha maga miatt már nem is, legalább mi miattunk fogadnál a segítséget. És mennyi ilyen van? Lehet ilyen pszichés jellegű, szenvedélybeteg, testi, orvosi, sokféle forma lehet, és hogy elfogadni az Istennek a segítségét. Ez úgymond a világi szint, persze ez is fontos, mert a kegyelem a természetesre épít, és ha valaki a természetesben is ilyen komoly problémái vannak, ott utána kegyelmet is nehéz ráépíteni vagy befogadni. Azonban, mivel pap vagyok, az én kompetencia területemen járok, ezért legfőképpen az Istennek a kegyelmét hogyan tudom befogadni, vagy hagyom-e, hogy megmentsenek engem. Sokszor beszélek, amikor lehet teljes búcsút is nyerni, mindig kihangsúlyozom, vagy elmondom időseknek, vagy akinek csak lehet minden fórumon, hogy például ott van a betegek szentsége, vagy a haldoklónál már a teljes búcsú. Az Isten irgalmasságának egy gyönyörű ajándéka. Amikor valaki beteg, itt mindenképpen az elsőt a bűnbocsánat, hogy valaki leteszi a bűneit, ha már nincs eszméleténél, akkor magának a szentségnek van bűnbocsátó hatása, akkor mindenképpen a gyógyulásért imádkozunk, testi-lelki gyógyulásért, hogy a szenvedés keresztény módon tudja elviselni, ne essen kétségbe. Szentség nagyon sok gyümölcse van, tehát Jézus az irgalmas szeretetét akarja kifejezni ezen szentségen keresztül is. És hát majdnem azt mondhatnám, hogy nem, hogy emberek kevesen veszik fel a betegek szentségét, hanem vannak rá példák. Persze, amikor nálunk is betegek világnapján, vagy való lelki gyakorlathoz kötődik, való a búcsú ünnepéhez, melyik plébánián hogy szokták, akkor azért többen szoktak, de gyakorlatilag nem is hívnak a beteghez, meg sokszor még esetleg hívnának is, de akkor a beteg nem akarja, meg ő nem akar még meghalni, igaza is van, csak nem kell meghalni. Azt akarom ezzel mondani, hogy Jézus ezt azért adta, hogy gyógyítson. Mind a lelket, azt mindig gyógyítani akarja, mind pedig a testet, mind pedig a hitet. A gyógyítás az egy komplex dolgot jelent, és hogy csak azokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Megint, ha haldoklóhoz hívnak papot, itt a betegek szentsége, a Szent Jónás betegek szentsége, ha még eszméleténél van, a szent áldozás, a szent útra való, utána teljes búcsú. És ha valóban ez a maga mélységében megtörténik, akkor aki meghal a hitünk szerint, gyakorlatilag az ideig tartó szenvedése az eltörli az egyház, és hogy egyből a mennyországba kerül. Mi nagyobb jót lehet tenni egy haldokló szerettünkkel? Meg megfordítva, most kicsit ilyen irónikus lesz, csak úgy érzékeljem itt magát a problémát, hogy most ki akarok tolni a nagymamával, nem hívok hozzá a papot, a tisztétúrűzbe hadd szenvedjen. Igazából, tehát, hogy mekkora kitolás valakivel, amikor nem adom meg neki az esélyt arra, persze nem mindenki ezt tudunk, valaki hirtelen hal meg, de mindenképp, hát Jézus mondja, hogy legyünk készen, nem tudjátok sem a napot, sem az órát, de azért sok embernél lehet tudni, ha nem is a napot és az órát, de már idős, beteg, tehát hogy mindenképpen a betegek szentségét. És ezt megint arra mondom, hogy akik hagyták, hogy megmentsék őket, vagy hát sokan nem hagyják, hogy megmentsenek engem, hagyjanak engem békén, majd a Jóistennel én megbeszélem. És hát jó, beszélje meg, de hogy ezeket a szentségeket Jézus hozta létre. Vagy ott van példa a szentségeknél maradva a Szent Jónás, ezek a gyógyulás szentségei. Jézus azért halt meg és támad fel, hogy a bűneinkből megváltson minket. És ezt meg tudjuk élni rendszeresen a Szent Jónás szentségében. Jézus végjárta a Kálváriát, meghalt, harmadnapra föltámadott, tehát Jézus részéről volt ez igazából egy óriási nagy áldozat. Nekem igazából annyi, hogy felkészülök, elbalogok a gyóntatószékhez, elmondom őszintén a bűneimet, utána megbánom, és utána engedem azt, hogy Jézus megmentsen engem, vagyis a pap feloldoz a bűneim alól, elmondja penitenciát, azt elvégzem, és szentként jövök ki a gyóntatószékből. Megint hagyom, hogy az Úr megmentsen. Megint kicsit elnézést, ilyen sarkítok, hogy azt mondom, állok ott a gyóntatószékhez közel, és azt mondom, hogy Jézusom, tudod mit? Legyen egy jó napod. Hagyom, hogy szeressél engem, bemegyek a gyóntatószékbe, elvégzem a Szent Jónás, hagy örüljél neki. Megint ez ironikus, ahogyan kifejeztem, meg azt szeretném kifejezni, hogy sokszor igazából úgy tűnik, mintha az Istennek tennénk szívességet, persze örül a Szent Jónásunknak, de azért halt meg és támad fel, hogy nekem megbocsássa, meg minden embernek. Hagyja, hogy ha hagyom, hogy megmentsen engem. és ki tudja, milyen emberek hogy vannak, nem is beszélve, akik már régen voltak, vagy halálos bűnben élnek, akik tényleg veszélyben vannak, és igazából nem sokból telne nekik, persze itt a félelem, hogy letenni a bűnemet, meg mit szólnak, meg inkább ez az oldalában látom, hogy emberek szenvednek, de ha bemegy, leteszi a bűneit, halálos bűnökkel szentként jön ki, a kérdés, hagyom-e, hogy megmentsenek engem? Itt erről van szó, nem kevesebbről, hogy hagyom-e, hogy az Úr megmentsen, megbocsásson. Ha már meghalt értem, akkor már én is veszem annyi fáradtságot, hogy hagyom, hogy megbocsásson nekem. És ezek igazából így szembeállítva, persze ki mennyire hisz, hogy áll a hitében, de hagyom-e, hogy megmentsenek engem. Tehát volt, hogy beszéltem egy emberiségről, meg beszéltem, most, ahogy beszélek, magáról a szentségekről. És persze nagyon sok módja van, ahogy Jézus kifejezi az irgalmas szeretetét. És persze talán a csodák alatt mi azt várjuk, hogy mit tudom én, forogjon a nap, vagy nem tudom milyen látványosat, talán akarnánk, vagy szeretnénk. És hát, na, foroghat a nap is, hát valakinek a segít a hitében, de Jézusnak van azok az állandó csodái. Maga, hogy közöttünk vagy jelen van, a keresztség szentsége által eleve a Szentlélek temploma vagyunk. Tehát önmagában egy csoda, és hogy újjá születtünk a keresztségben. Már önmagában. De a rendszere szentmise, eukarisztia szentáldozással, itt a szentgyónásra szükség van a betegek szentsége, az életállapotot megerősítő szentsége, itt a házasság szentsége, vagy nekem akár itt a papság, vagy a diákonátus, a papság és a püspöki rend, a maga szentelés által, ami megerősíti az életállapotot, ez mind Jézus irgalmas szereteté, ezen keresztül fejezi ki, ezen keresztül is kifejezi, és megint a kérdés, hogy hagyom-e, hogy megmentsen? Itt megint visszatér az apostolok cselekedeteihez, hogy ezek a hívek együtt voltak, közösen imádkoztak, utána minden részesültek az eukarisztiában, a szegényekkel jót tettek, egy szívvel, léleket gyűltek össze a templomban, dicsőítették az Istent, vagyis nem az, hogy mit tesznek önmagában, hanem ezt inkább úgy fogalmaznám meg most a mai témánkkal kapcsolatban, hogy hagyták, kitárultak azelőtt, hogy Jézus szeresse őket, kinyitottak minden kaput, lelki értelemben minden kaput, hogy az Úr szeresse őket az ő irgalmas szeretetével. És mivel befogadtak mindent, ennek lett a gyümölcs, ez a sok-sok jó, ami velük történt. Megint most megállunk egy kicsit, hallgassunk majd zenét, és megint igazából a lelki feladat, hogy akár a szentségekhez hogyan járulok. De itt lehetne mondani a szentírást is, a minőségi mély ima életet, ezek mind csatornák, kapuk, ahol igazából én is teszek valamit, de nem azon van a hangsúly, hanem hogy Jézus akar valami nagyon nagyot adni, hogy vagyok én ezekkel, akár hitben, a gyakorlatban, a félelmeim, kinek mi erősebb, és a kérdés megint, hagyom-e, hogy ezeken keresztül az Úr megmentsen engem, vagy szeressen engem, kifejez az irgalmasságát, vagy ezeket a kapukat bezárom, vagy hát eléggé ilyen szűkmarkúan nézem ezeket, én hogy vagyok ezekkel, és hogy ezért imádkozom, Uram segíts, hogy legyen annyi elnézést, józan eszem és hitem, hogy elfogadjak minden szeretetet, és engedjem, hogy megmentsél engem.
Legyőzik.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán magáról a húsvéti örömlő elmékedünk, de egy konkrét szentírási példa alapján az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Vagyis az Úrnak a szeretete az végtelen, az örök, a szentség is sokféle formában fejezi ki, meg az imában is sok mindent adna, hogyha valakinek van ideje leülni, vagy csendben lenni, egyszerűen csak az Úrral lenni, vagy befogadni az ő szeretetét, kérni azt. Sok csatorna van, ahogy az Isten ki akarja fejezni az ő szeretetét. Persze ő ki tudja akkor is, hogyha mi dolgozunk, hogy oda se figyelünk rá, tehát az Isten az egész lényével ajándékozza önmagát. Azonban itt a felelősségünk, hogy befogadni ezt a szeretetet és ezáltal élni. És hát azzal kezdtem a műsort, hogy a nagybőjti időszaknak a lelki feladata, megtérés, bűnbánat, bőjt, mindent elhagyni, ami az Istentől eltávolít, és olyan gyakorlatokat felvenni, ami az Istenhez közelebb visz. Így készülünk a húsvétra, de a húsvéti időszaknak is van lelkülete, ez pedig megtanulni, befogadni a feltámadt Jézusnak az örömét, és megtanulni a húsvéti örömet. És mivel ez Jézustól függ, ez az ő öröme, tehát nem ilyen világi dolog, a világ dolgok jönnek, mennek, változnak sok mindent, tehát hogyha abba kapaszkodunk, akkor nagyon könnyen elveszítünk mindent, de ha Krisztusban tudunk örülni, akkor ez az öröm megmarad. És ez persze nem ilyen felszínes öröm, ez egy mély békességet jelent. Amikor is tudok bízni az Istenben, lehet, hogy sírok is, mert fáj valami, akár gyászolok is, vagy rossz dolgok történnek, de bízok az Istenben, és ez a bizalom, ez egyfajta remény, a reménynek a derűjével jár. Az első Péter levében olvashatjuk, örüljetek tehát akkor is, ha most egy kicsit szomorkodnotok kell, mert különféle kísértések érnek benneteket, hogy kipróbált hitetek, mely értékesebb a tűzpróbált, kiált veszendő aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltó legyen a dicséretre, a dicsőségre és a tiszteletre. Mivel szeretitek Krisztust, bár nem láttátok, és hisztek benne, noha nem találkoztatok vele, amikor eléritek hitetek célját, lelketek üdvösségét, a megdicsültek kimondhatatlan örömével fogtok újjongani. Itt le van írva az örömnek a menete, vagyis öröm a kísértések között, és ebben van szomorúság, vannak emberi könnyek, vannak emberi fájdalmak, kisebbek, nagyobbak. Azonban ez a hitnek is a próbája, de én hozzáteszem, a hitnek is az öröme, a reménynek a próbája, a reménynek az öröme. És mivel szeretitek Krisztust, a szeretetnek a próbája, a szeretetnek az öröme. És ez a húsvéti öröm, és ez mindig megmarad, mert Jézus meghalt és feltámadt, és ezt nem lehet megváltoztatni, ezt a tény, ami most is meghatározza alapvetően az életemet, hiszen az, hogy hiszek, hogy megkeresztelt ember vagyok, hogy a mennyország, hogy megnyíltak számomra, hogy örökké az Úrral leszek az ő dicsőségében, ez már olyan mély reményt és örömet ad nekem, ami segít abban, hogy másképp álljak hozzá a hétköznapokhoz is. És megint ismétlem, az Úr pedig naponként vezetett hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Igazából ez a lelki feladat, ezt szeretném most kicsit így itthagyni, ezt az egy gondolatot ebben a műsorban, hogy egyrészt nézzem meg, hogy mitől kellene engemet megmenteni. Másrészt pedig, hogy Jézus úgymond az egyházon keresztül milyen eszközöket kínál fel nekem. Amikor a megváltásról van szó, például mindig először a bűnnel kezdem, a gonosznak a működéséről, a bűnnek a súlyáról, úgy lelki gyakorlatokon látom, akár ilyen fiataloknál is, hogy gyakorlatilag a bűnnel úgy nem tudnak mit kezdeni. Hát van rossz, de ezen fejlődési rendellenesség, meg hát sokszor nem is tudjuk, hogy tényleg rossz-e, vagy nem rossz az. Igazából úgy el van kenve, nincs megfogalmazva a bűn, a rossz, a gonoszba sokan nem is hisznek már eleve, és innentől nézve úgy elgondolkodtam rajta, hogy valaki ezekben nem hisz, ezeknek a súlyában, a tragédiájában, gyakorlatilag, hogy Jézusra mit tud kezdeni, ő csak egy ilyen gitáros jóbarát lesz, vagy valaki, nem pedig szabadító, mert nincs mitől, legalábbis, hogy ő ezt felfogja. nincs mitől megszabadulni, ezért gyakorlatilag most Jézusra nem tudok mit kezdeni, de a szentmisével se nagyon, a Szent Jónásról nem is beszélve, meg a betegek szentségéről, mert mitől szabaduljak meg. És amikor felfogom annak a súlyát, hogy a gonosz vadászik rám, persze Jézus megvéd, és megint, hogy milyen kaput nyitok ki. Ott vannak a bűnök. Az én bűnöm meg a világnak a bűne, igazából minden nyomorúság ebből fakad, ami a világban van. Az a sok szeretetlenség, háború, meg sok nyomorúságot okoz az embereknek a bűne, ami már átszövi az egész világot. Vagy például ott lehet bennem a félelem, a szorongás, az állandó gyötrődés, akár megkötöz valamilyen a szenvedélybetegség, és egy óriási nagy teher meg megkötözöttséget jelent. Vagy tulajdonképpen megszabadulni a tudatlanságtól. A nem tudása az igazságnak, az is egy nagyon mély megkötözöttséget. Amikor Keresztelő János tanítványai, Keresztelő János küldte a tanítványokat Jézushoz, hogy ő az, vagy mást várunk, és Jézus mondta, hogy nézzetek szét, utalt a gyógyításokra, és végül, hogy a szegényeknek hirdetik az örömhírt. És az örömhír gyakorlatilag az Isten jósága, megváltó szeretete, Jézus nem osztott nekik se pénz semmit, hanem elmondta nekik az igazságot, és ezeknek az embereknek az élete gyökeresen megváltozott. Jézus mondja, az igazság szabaddá tesz. Tehát a nem tudás, vagy a butaság, most mikor melyik oldalról nézzük ezt az egészet, óriási megkötözöttséget, szenvedés, meg rengeteg baj tud okozni, különben úgy, hogy ma egészséges vagyok is, mindenem megvan, de a nem tudás, és itt megint jön a gonosz, a hazugság atya, aki kezdettől fogva gyilkos, aki akar is ezt a hazugságot, és például Jézus ettől is megszabadít. És igazából, amikor én nagyon szomorú vagyok, akkor egyrészt hát látom, hogy mi miatt vagyok szomorú, de érdemes időnként rákérdezni arra, hogy lehet-e mögötte valamilyen hazugság, ami ezt a szomorúságot okozza. Akár úgy is, hogy igazából megvan mindenem, de például nincsen reményem, nincsen hitem. Nem mondom ki, de nem hiszek abba, hogy a halálom után lesz valami. És élek a földön, dolgozok, teszek sok mindent, és utána meg eltemetek, és csak elrohadok, ennyi az egész. És lehet, hogy ezt nem merem kimondani magamnak, és hogy gyakorlatilag félek a haláltól, mint a zsidókhoz írt levélben olvashatjuk, hogy a haláltól való félelem rabszolgává tette az embereket. És itt is egy mély megkötözöttség, rabszolgaszó az elég kemény, erős kifejezés, és hogy Jézus ettől is meg akar szabadulni. És közben a hazugságtól félek, mert Jézus meghalt értem, elment, hogy helyet készítsen nekünk, a mennyországba Jézus hazavár bennünket. Ez az igazság, ezt ünnepeljük most húsvétkor, a megváltást, hogy van örök élet, van feltámadás, van mennyország, és az Isten színelátását élvezünk örökkön örök, és persze ott vannak a szeretteink is, meg minden ember, akik üdvözültek. És a hazugság az elveszi a szabadságunkat, az pedig elveszi az örömünket, és utána már nem is a külső dolgok határozzák meg, azoknak már nincs is jelentősége. Egy fajta állandó szomorúság, keserűség van bennem, de sokszor végse gondolom, hogy tulajdonképpen mi bajom van nekem. Persze a világban mindig lehet találni, mert mindig vannak nehézségek, betegségek, azonban a szomorúság az meg tud fertőzni. Itt pedig az apostolok cselekedeteiben olvassuk, hogy dicsőítették az Isten, és az egész nép szerette őket. Tehát egy adakozó, jókedvű, egymás megerősítő, az Isten szerető, az Istenben bízó közösség, ez volt az első keresztény közösség, amik itt le vannak írva, és ebből születtek nagyon szép gyümölcsök, és utána nagyon sok megtérés, csoda, és hogy az Úr pedig vezetett hozzá embereket. Nem is azt ír, hogy valakik arra keveredtek, vagy látták, hogy de jó kedv van itt, és akkor hagyd nézzem már meg, hogy mi van. Az Úr vezette oda őket, és úgy vezette őket itt a Szentírás alapján, akik hagyták, hogy megmentsék őket. És ezért nagyon fontos, hagyjam, hogy megmentsenek engemet. És én is látom a gyakorlatban is, hogy igazából minden ember szeretne meggyógyulni, boldog lenni, örülni, de nem akarják hagyni, hogy megmentsék őket. Mert ez az felelősséggel is jár. Maga, hogy hagyom, hogy megmentsenek, már felelősséggel jár. Az is, hogy elfogadok segítséget, az is, hogy teszek érte valamit, hogy arra kondicionálom magamat, hogy valamiben hiszek itt legfőképpen az Istenben, hogy a szentséghez járlok, és persze félek, hogy most elvégezem a szentgyónást, mit fog szólni a pap, örül nagyon neki, hogy eljött, és én mindig nagyon megköszönöm, akik már 2 éve, vagy nem tudom mióta ott köröznek a gyóntatószék körül, és nagyon félek, hogy végre sikerült bejönnie. Ez egy óriási dolog, ezt meg kell ünnepelni. És jön a súlyos bűneivel, utána pedig szentként megy ki, és látszik is rajta az a megilletődés, a tisztaság, meg elmúlik a félelem, mert nem bántottuk, sőt, hát hogy bántanánk, hanem hogy örülünk annak, hogy eljött és hogy letette a bűneit, hogy elfogadta Krisztustól a segítséget, és elfogadta magát a kereszthalált és Jézus feltámadását. Hagyta, hogy Jézus megmentse őt, és ezt embereken keresztül fejezi ki az Isten. És így megnézem magamat, és azért a kategóriák, tehát amiben így gondolkodhatunk, hogy először kiindulunk a jéghegy csúcsából, hogy a bennem lévő szomorúság, reménytelenség, panaszkodás, aminek vannak földi alapjai, ezt nem szeretném bagatelizálni, de ezek milyen tartósak, mennyi van belőle, és hogy hol vannak az örömök, mennyi öröm van, egyáltalán minek tudok örülni. Vagy ott vannak, hogy a világ az már csak ilyen alapon, nem változik semmi, és utána örülni sem tudok, tehát ilyen determinálva vagyok a szomorúságra. És itt az Úrban való örömről van szó. Mi veszi el a szabadságomat? Mi az, ami megkötöz? Sokszor az a fajta a dolog, hogy ha világban nincs minden rendben, akkor Krisztus, ha feltámad, hanem itt már nincs öröm, nem is lehet örülni, minek örülnék. Ez igazából egy nagy hazugság. A másik akár a bűneim, a hitetlenségem, az életem, az életstílusom, nagyon sok minden megkötöz. A tudatlanságok, a hazugság, amiben élek, persze ezt a legnehezebb észrevenni, mert ezt a hazugságot én igaznak gondolom, és hogy hát kibuktatja le, hogy ez valóban hazugság, ezért fontos, hogy valaki emlék a lelki gyakorlatra, és ott ezek ki tudnak derülni, hogy ezt én gondolom, de ez nem az Istentől való. Mi az, ami megkötöz? Milyen természetű? Mik ennek a gyümölcsei? És utána, hogy mint a Betesda fürdőben, aki már 38 év ott volt bénán, Jézusnak azt mondta, hogy nincs emberem, aki el tudna vinni engemet a vízbe azért, hogy meggyógyuljak, és hogy nincs emberem, ezt én élem meg így, de hogy miért nincs? Ha szétnézek, ki lenne az emberem? Milyen segítség lenne szükségem? És mindig ott van benne a gyógyításoknál is, hogy az a minimum, hogy oda kellett menni Jézushoz kérni, és Jézus visszakérdezett, hogy hiszed, hogy meg tudom tenni. Hiszem, Uram. Tehát Jézus is nem csak az, hogy mindenki, ne is szóljon senki semmit, mindenki, aki beteg, gyógyítok, hanem vállalt felelősséget a betegtől is, hogy fogalmazd meg, hogy mi bajod van, azt is, hogy hiszed, hogy én vagyok a messiás, hiszed, hogy meg tudom tenni. Ezek az alapvető kérdések, ezek mindenképpen ott voltak, tehát Jézus is felelősségre hívta meg ezeket az embereket. És amikor gyógyulni akarok, ez mindig azzal jár. Akár egy ilyen terápia is, az sok fájdalom előjön, az felelősséggel jár. Akár egy az italtól való szabadulás, akár itt a Kék Kereszt, vagy ahol ilyen hosszabban foglalkoznak a lelkekkel, és nem csak a önmagával, a szerrel. Ez is igazából szégyen is lehet, hogy most mit mondanak, hogy ott vagyok, persze, hogy valaki italos, akkor az már előbb kiderült otthon. Megint felvállalni egy új életérzés, életstílus, valami újat kezdeni, ez mind felelősséggel vár. Ezért Jézus Krisztus feltámadt, és hogy örvendezzünk annak, hogy Jézus valóban él, adja az ő kegyelmeit, és hogy az ő szeretetét folyamatosan árasztja ránk. Igazából nekünk egy feladatunk van, és ezért imádkozzunk, persze kinek milyen szinten, hogy az Úr pedig naponként vezet hozzájuk olyanokat, akik hagyták, hogy megmentsék őket. Sok emberben ott van a gőg, az egy nagy úr tud lenni, meg rengeteg nyomorúságot okoz, de én hagyjam, hogy Jézus megmentsen engem. Merjem kérni tőle, merjem azt a sok-sok eszközt, amit a világ és az egyház felajánl, és hagyjam, hogy megmentsem, és ez sosem magánügy. Például valaki elvégzi a Szent Jónás, az nem az én magánügyem, a bűnöm az egész közösséget sért, mi akkor is nem tudnak róla. A Szent Jónás az egész közösséget gyógyítja, mi akkor is nem tudnak róla. Ezeknek mind közösségi vonások van. Ha egy családban valaki szenvedélybeteg, vagy valami baja van, az nem az ő magánügye, az egész család szenved tőle. Ezért most a húsvétkor tanuljunk meg örülni, és tudjuk befogadni Jézusnak a szeretetét, fogadjuk el a segítséget, akár embereken keresztül is, de hagyjuk, hogy az ő irgalmas szeretete, a feltámadt Jézus öröme elárassza a lelkünket, és hogy valóban ne csak egyfajta ilyen tudást legyen, hogy Jézus ekkor meghalt, feltámadt, most már lehet húst tenni, és kész, hanem ez a feltámadt Jézussal való találkozás alakítsa át az életemet. Hát így kívánok mindenkinek kegyelmekben gazdag áldott húsvétot, és a Krisztusnak, a feltámadt Krisztusnak az örömét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.